Ars, 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 ars. A művészet legyen buta, lebutított és ostoba. A művészet legyen varas, csupa heg, sebb, pattanás, ránc, evidens, érthető, áttetsző, idegen, a másé. Humán és poszthumán, a művészet legyen egyértelmű, egyértelműen ostoba, agyatlan, minél butább, annál jobb. Mondhatni, merő jó érzés. Hogy megértsék, hogy klónozzák, minek intellektus, minek intertextus, a művészet legyen motívumokkal fertőzött test. Legyen női magazin, és közben csúnya olvasó. Ne legyen bonyolult, mint egy tetkó, vagy egy tangabugyi, egy izomtrikó, vagy egy óvszer felgöngyölítése. A művészet legyen testápoló. Evidens, mint a kalauszfiú szépsége. Evidens, mint a talpfák rímes rendje. Gördüljön a talpfákon. A művészet ne legyen szerelvény. Született mozdony legyen. Egzisztenciális téttel. A művészet legyen gumicsont. Lerágott érettségi tétel, lenyelhető, kiszarható rákcsa, a vice versa szatírsága, és a művészet legyen varázslat is, bűvöljön el, ha elég buta vagy hozzá. Közel legyen az ágyhoz, legyen benne melegség vagy hidegség, a művészet legyen testes, lehet obszén is, akár egy klip, a művészet legyen empatikus kéregetés, legyen a kibelezett idő kérlelhetetlen halála. Hogy legyen szabad időd rá, hogy megszabadítson a kibelezéstől. A művészet ne ugorjon a vonat elé. A vonat vegye számba talpfáit, kalauzait. A művészet ne legyen zenei. A hexameternek nincs többé pulzusa. A művészet ne legyen jambikus plazma. Legyen virtuális és hiperszexuális sejtburjázás. Borostás amorózó, a költészet legyen mindenek előtt olasz. Csak semmi szakszó, csak semmi mesterség. Csak úgy csinálódjon, mint a gyerek. A művészet legyen súlyzó, de csak tömör gumiból. A művészet legyen cserkésztábor. A művészet legyen vastag bőrű rinocérosz. Nem, az már volt. Írj egyszerűet. Írj egyszerűt. Írj butát. Írj sokat. Semmi vonaglás. A sín célba visz. Elég munka a sínfektetés maga. Csak primitív metaforát. Képet írj. Az élet utazás. A hó esik, az idő múlik, a karaván halad, a nyelv nyelvel. A szépség bolgár kalauza, nem a költészet. A művészet legyen egy szociopata fiú, aki elvből nem utazik vonaton. A művészet legyen apád fa parazsa. A művészet legyen anyád puha moha, ne feledd el soha, soha a jó művészet szolga, a jó művészet legyen ostoba, a jó művészet legyen mérhetetlenül ostoba. Mintha csillag lenne. A gyógytündér konfliktusba kerül a belső sötéttel. Nem látja a műtétben a szikét. Műtét korom sötétben, ez a specialitása. A töklámpás szétrohad a mécses körül. A fagyú elcsöppent, maradt egy kis barna tégely, a fény kihűlt, maradék belső szerveivel. Néha világít valami, mintha csillag lenne, mely épp most fullad bele egy küklopsz homlokába. Jászmin taps. Mi lesz, ha jönnek a freudisták, és megfejtik az álmodat? Világos lesz, hogy mit miért csinálsz. Diagramba rendezik a libidókat, szirmokba az asszociációkat. Annyi elfolytás közt rágondolsz apádra, anyádra, sírjukba tessékeled őket, nagyfejű krizantémokat hangolsz át, míg a tudat peremen tapsikolnak a hülye kis jászminok. Amikor Pázmány megszólalt, olyan volt, mint pásztor síp után, ha felzúg az orgona szó. És mézzel telt meg körülötte a mondat, s a mézbe belefulladtak a protestánsok. Ha kellett, stigmák törtek ki rajta, és feje körül füstölt a glória. Az új teológia manökenje. Úgy vonult végig a templomon, mint megszokott edzőtermén a testépítő bajnok, amikor kintről behallatszik az esti harangszó. Rinocérosz. Fellini rinocérosz a Dürer-é. Dürer-é meg a képzelet műve. Sose látott eleven rinocéroszt. Az 1515-ös reneszánsz példány megdöglött útban a pápai udvar felé. Csak a katolikus megújhodás korában támadt fel, egy századdal később, s ez teljességgel érthető is, hiszen akkor, abban a korban a szentelt víznek megint különös, szinte mesebeli ereje lett. Rinocérosz. Zárd a tenyeredbe, zárd a rinocéroszt, ne lássa más, mert elveszik. Ceruza faragót csinálnak belőle, színes ceruzákat forgatnak meg az alfelében, forgácsot, faragást köp majd a szája, s nem érti, miért olyan boldog. Apácai Csere Jánost. Apácai Csere Jánost lombikba tették. Figyelik, irritálja-e a megolvadt szellemi arany, a nyelvezet alkímiája, megerjeszti-e benne a költőt. A nevezéktant kihordó mélyben sok még az idegen anyag, és a herék is naívan nagyok. Az alsók mindig feljebb akarnak lenni, holott szinte egymás mellett vannak. Ő. Az ő az idegen, az ő, akire mutatni szokás. Akit bemutatni, akinek bemutatni szokás, az elnyújtott ő a habozás, a retorikai tajték maga, a gégében áradó név más, a féle háborús hangáz, és nyelv sem kell hozzá. Egy kis ő szinte menetrendszerű. Akár egy villamos, mely a gégecsőben közlekedik fel alá, elegáns szarvait az elektronikus vezetékre cuppantja, és megpróbálja elhagyni a testet. Általában a te testedről van szó. A nagy ő természetesen a kis őből indult, és betagozódott a köznapok betűrendjébe. Idővel kicsit megszürkül, de a gyerekekben még mindig van mit szeretni. A veszélye vesztett ő ója. Az esőbe kizárt ó, az énekre bomló ő, a teből kigenerált ő, melynek lakcíme E per 3. A titkos ő, a háromvesszős, deviáns ő, melyet elképzelni se szabad, fütyül a helyesírási logikai kategóriákra. Az őség abban rejlik, hogy fölötte álljon a kategóriákon, hogy magánya rajtunk kívüli legyen. Hogy elrendezze a másik lehetőségeit közvetlenül a te előtt. Az ő gyakorisága a magyarban 0,884%. Hogy ebből mennyi a nagy vagy a kicsi, a deviáns, a vágyakozó, a lefestett, lekopott, lekoptatott vagy a félreütött, arról nincs adat. Az ő sok nyelvben nemileg megoszlik. Is, ea, id. A megosztók a legtöbbször megelégszenek két nemmel, ilyenkor az ő vagy férfi vagy nő, de csak a szép, kerek androgűn ő ismeri az igazi szerelmet, mert amitől megfosztatik, épp attól lesz gazdagabb. Egy láb. Egy láb átlagos. A homokban elmosódott mása. A levágott szárú farmer amputált részének fájdalma árnyékot vet a láb izomzatára. Arc helyett láb, én helyett láb, identitás, lélek helyett láb, a hiány lába, fél lábnyi férfi. A forró homok égette láb, lépéskényszerbe kényszerülő instabil láb. A kettős tagadások emberi állványzata. Nem nagy, nem kis, nem izmos, nem tunyaláb, nem balettáncosi, nem mesebeli, saját nyomait olvasni képtelen láb. Valakihez tartozó láb, a másikra váró. Kitépet láb. A fotóról kitagadott láb. A másik láb. Az első. A nem létező harmadik, senki lába, valakié, mindenkié, az Isten lába, a megfoghatatlan, a megfogott láb, a vers lába, jambikus, anapesztikus, trochaikus, a szabad vers fantom lábozata. Láb, mint tartam, láb, mint idő, tér, kimondott lába, kimondhatatlannak. Heteróláb, homokos láb, transzláb, mantraláb, a litánia lába, az eső, a hó, a hideg, a szerelem lába, a lekötözött láb, a visszaadott, a négy őselem lába, a hét szabad művészeté, a minden lében láb, a lábatlankodó láb, a lábas lába, a lábadozó láb. Hol láb van, ott láb van, a kenyérben láb. A kakaóban, a himnuszban, a humuszban. Szépség lába, melyre isteni testet építenek. A te lábad, az ő lába, a minden esetben ragozható láb. A fokozható, az igen mögött cselekvő láb. A történő, a műveltető, a szenvedő. A tökéletességétől öntelt láb. A lábzás maga. Letehetetlen láb, mely biztos talajt keres. A rózsaszín. A rózsaszín mindig kilátszik valahol. A legváratlanabb sötétségből, a lépes méz alól, még a vérvöröse mögül is, a rózsaszín mindig kilátszik valahol. Az alsó gatya tartó csíkján, a legfeketébb fekete elszenderedésében. Ez már nem a régi, ez már egy friss, új fekete. A kékséges kék feltámadásaiban, a római könyvtárigazolványom fóliája alól, a rózsaszín mindig kilátszik valahol, a Desdúrakolt első fordítása mögül a holdfényben, a heroizmus alól, a tetoválás indái közül, a rózsaszín makacs természet, a rózsaszín mindig birtokképes boáló Horácius, és a nagy árszok mögött zabrál, incselkedően bújik a rettenet mögé, és rokokó kelleme lucskos vasárnapok fölé nő. Otthon van lágerben, operában, hentesnél, kertben. A rózsaszínnek egyre kevesebb köze marad a rózsához, ha kertészkedünk, ha nem. A rózsaszín a szélrokona, vagy éppen a mélyhűtött lazacé. Takard, rejtsd, fényezd, fakítsd, szeresd vagy haj bele. A rózsaszín mindig kilátszik valahol. szégyentelenül kuncogni a 75 éves Nádasdy Ádámnak. Mi van, ha az egyetlen lámpa kiég, és a pompás sötét palotája reggelre csak egy kiégett gyárépület? Mi van, ha a karcsú szonet hízni kezd, és önnön tehetetlensége kikezdi a papír teherbíró képességét, és a telhetetlen anyag végül átszakad? Mi van, ha a test ugyan visszatalál a régi lábnyomokba, de nem a régi útra? Mi van, ha a vattacukros nem bírja kiemelni a százó cukor költészetével megterhelt pálcikát, és elkapja a forgás? Ha a hibás darab túljut az ellenőrző ponton, és örömében egy kicsit felgyorsul a futószalag? A héroszi, a katarktikus érdektelen, a kérdésig jutni, a mozdulatig, egyetlen hangig, arcélig, izomrostig, szégyentelenül kuncogni a nagyon, a megbánás és a magyarázkodás legapróbb jele nélkül. Cantus Arcticus, születésnapi vers Óti Karankó papnak. A kottavonalak között gubbasztó madarak némán jelzik a tájba írt zenét. És terjed a távoli fény kitartó áldása, mint szószékről a rutinos szentbeszéd. Még ismeretlen fajtájú fenyők nőnek ki egy friss, tűlevelű dallam közepén, kibontja fényes kacagását egy najád, s mint jégtábla hasad ketté a költemény. Ahogy lélegzik a táj, csak úgy lélegzel te is. Belépésre vár a roppant orgona. A felhők tüdeje túl tágas ilyen zenéhez, mely minden vízcsepp eszményi otthona. Kétszer oda, kétszer vissza, variációk Madách Imre egy őrült naplója című versének motivumaira. Hitvány erőmű az ember, Gabcsikova nagymaros. Az értelem zsilipjén nincs mit áttemelni, s ha van, túl sok. A hídról a hatalmas kőkoporsókba látni, mintha Plútó ánusában keresne aranyat a nap. Egy gyilkosság tökéletes helyszíne lehetne. Az elsodort vad kétségbeesve kapaszkodik fel a síkos falon, minduntalan visszahull, pörög a sodrásban, mintha egy versben váratlanul beindulna az óbetűk mosógép szája. De mit mosna tisztára? A pofázást, a szöveg mögötti századot, a gondolat origóját? Az állat nem bírja sokáig, fel fogja adni. Testét az erőmű falának csapja, a víz. Az ember falának a benne evickélő állatot. És az ember kint is, bent is, kélegve nézi. A világ egy nagy patkányfogó. Gondolatcsapdákkal telik. Úgy burkol be a sötét, mint szappant a szappantartó födém, a tisztaság felelőse. Lefordul talpáról a test, és fogyatkozik, mint geometria óra végére a kréta. Oda fog aszni a szögre, mely még egy ideig sebezve tartja életben. Mert konstruálsz te is. Ki csapdát, ki patkányt, és elhelyezett különféle korokba, mitológiákba, szövegekbe. Hát, ha majd kattan, ott tart, kivérezhet. Hát, ha majd belemegy, vergődik, megrohad. A lány bűvös növény. Jönnek-jönnek a kacsok, a gyökér meg a földbe rajzol. Szépen körbe rajzolja a patkányok vackát, még puhít is rajta. Patkány nemzedékek köszörülik majd itt a fogaikat. De a lányok fölfelé nőnek, nem úgy, mint a kártyalap figurák. És akkor tényleg szépek, még a novemberi esőben is. A szívük ilyenkor szabadságra vágyik. De hol van a növények szíve és a szabadsága? Lassan hizlalják meg. aztán egy szép napon kiröpül, mint egy áprili versből a pirók. Nem gyilkolnak férfias nyíltsággal, gombos tükkel döfködnek agyon. És te, tűpárna sebestyénje, a sokszoros meggyilkoltságnak hiába vágyod az érzékiség napi fejadagjait. Hiába ragyogsz mennyei fénnyel, akár egy pornószínész a szatén ágyterítőn, nincs már szentség és nincs angyali aurája. Nem izgat senki mesztelenséget szadizmusa. Hiába szakad meg, rongyosodik az extázis testedre ránövő ruhája. Nézz föl az égre! Fülej, te kollektív tűpárna! A csellista halott, a cselló még muzsikál. Kertek. Amikor kicsi volt, azt mondták neki, hogy a fogorvos néni virágmagokat ültet a szájába, és a szépen viselkedik, pici, kis, illatos rózsák, miniatűr liliomok, apró gyöngyvirágok nőnek majd ott, és akkor mindent eláraszt a kellemes illat. A szavak ugyanis a belső kertektől illatoznak. A fogzománc olykor megreped, de a virágok azóta sem nőttek ki. Az illatról inkább ne is beszéljünk. Viszont a fogorvoshoz megy, azóta is, míg az orvos a szájában matat, redőnyös szemhéje alatt parád és miniatűr kerteket lát. Thank you.